Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő karácsonyra készül el a Bélapátfalvi apátság, amelynek felújítási munkálatai még 2022 nyarán kezdődtek. Kivitelező váltás miatt egy időre leálltak a Nagy Boldogasszony tiszteletére szentelt templom renoválásával. Rudolf Mihály építész a Szent István Televíziónak elmondta, az átvételkor szembesültek azzal, hogy kint és bent is sok munka hiányzik, aprólékos fugázások, kőrestaurálások például. A ciszterci apátság mellett felépült egy galériás múzeum, melyben a templom felújított szószékét és orgonáját helyezik el, a látogatóközpontban pedig egyebek mellett kőtár várja majd a turistákat. Egyhangulag fogadták el a Magyar Állandó Értekezlet külhoni magyar és anyországi pártjai a záró nyilatkozatot a testület tanácskozásán, mondta Semjén Zsolt. Teljes nemzeti egység volt, a magyar belpolitikában szokatlan módon értékelt a miniszterelnök helyettes. Jelezte, bár meghívták, a DK és a Momentum nem ment el, a többi párt módosításait beépítették a dokumentumba. Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a máért hozzászólói mindannyian kiálltak a nemzetegysége mellett. Leszögezték, 2025 a jövő nemzedékével lesz, fontosnak tartják a fiatalok identitás tudatának az erősítését. Megszületett a jövő évi bérmegállapodás, jelentette be a foglalkoztatásért felelős államtitkár. Szomba Sándor ismertetése szerint 2025-ben 9%-kal 290.800, 2026-ban 13%-kal 328.600, 2027-re 14%-kal 374.600 forintra emelkedik a minimálbér, így írja el végül a rendszeres bruttó átlagkereset 50%-át. Tehát a kormányzat célja szerint a munkáltatók és a munkavállalók 3 éves egyességre jutottak. Megmarad a garantált bérminimum, mértéke 2025-ben 7%-kal növekedik 348.800 forintra, bár az Index információi szerint felvetődött, hogy középtávon ágazati szinten határozzák meg a bérminimumokat. A kabinet vizsgálja a munkaerőköltségek csökkentésének lehetőségét, és ezt írásban is vállalja. A 2030-as években új Európa születhet a tagállamok közötti viszonyok újraalakításával új egyezmény alapján, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke a Budapest Eurázsia Fórum konferencián. Matolcsy György szerint Magyarországnak vezető szerepe lehet, alapítója lehet az új európai, lazább szerveződésnek, itt lehet a kelet és nyugat jó fúzióját kialakítani, esély nyílik új európai közös piac létrehozására. Az Európai Unió és Magyarország érdekeivel is ellentétes lenne egy gazdasági hidegháború, a szankciók és a vámok ráadásul soha nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, viszont súlyos gátját jelentik a fejlődésnek. Ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az általa elnökölt kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Uniós tanácsülést követően. Szijjártó Péter szerint az uniónak az lenne az érdeke, ha a világgazdaság és a világkereskedelem tisztességesen és akadálymentesen működne. Kiemelte, hogy ehhez szabadkereskedelmi megállapodásokra van szükség, nem vámok kivetésére. A Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Joav Galant volt védelmi miniszter ellen, írta a CNN. A hollandiai székhelyű bíróság háborús bűncselekmények miatt adta ki a parancsot. Azt írták, Netanyahu emberiség elleni büntetteket követhetett el, és erre megalapozott a gyanú. A bíróság példaként említi az éheztetést, a gyilkosságot, az üldözést, mint az izraeli elnök bűncselekményeit a gyanú szerint. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök antiszemitának nevezte a döntést, Yitzhak Herzog izraeli elnök szerint pedig a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsa sötét nap az igazságszolgáltatás és az emberiség számára. Végül az időjárásról jelentősebb mennyiségű csapadék hullik. A Szombathely-Debrecen vonaltól délre eső, északra hó, a Bükkben és a Mátrában 10 cm meghaladó hóréteg is kialakulhat, majd a nap második felében kezd el északnyugat felől szakadozni, csökkenni a felhőzet, sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3 és mínusz 2, napközben aztán 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagymari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A fény a víz tetején, úsznál a vágy tengerén. A vágyad a víz, az út a folyó, tengerbe érni volna jó. Az élet sem más, széles folyó, majd célhoz érsz. Épp úgy, mint a víz, felhőbe szállsz, visszatér. Mitől félsz? Kár nem is volt. Úsztam már át éjjel a folyót. Nem csak a fél, én egyedül. Most is még ennyiban áll. Nincs mitől félj, kár nem is volt. át velem, éjjel a folyót. A vágy sosem bűnt, bárhogy élt, hiszen ez mozdít és ez visz még tovább. A felkínált csodát más is élje át. Ahogy élsz, mégse húz le a mérleg egyik oldalát. Ha a mérleg megáll, most tiszt, hogy éljünk, mitől fél, kár nem is volt. Húzd át velem, éjjel a folyót.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Crohn-betegségről lesz szó. Dr. Takács Alajos gasztroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezi a témában, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Minden esetre, hogyha valakinek ezek a tünetek, amelyekről doktor úr beszélt, megjelennek, akkor nem más szakemberhez fordulni azonnal, már csak a tisztázás véget is, hogy vajon kétségbe kell esni, vagy nem, de mindenképpen gyógyítani kell.
Igen. Olyan hasmenéseknél, amik nem szűnnek meg, vagy olyan hasfájások, amik minden nap előfordulnak, és nem szűnnek meg, mindenképpen javasolt orvoshoz fordulni. Vérességletnél is, bár ez a Crohn-betegségre kevésbé gyakori, nyilvánvaló, hogyha sípolyok alakulnak ki valahol a bőrben, elsősorban a légbélnyílás körül szokott lenni, de a hasfalon is bárhol előfordulhatnak ilyen sípolyok. Ezeknek a kialakulása már nagyon nagy valószínűséggel Crohn-betegségre utal, tehát ilyenkor mindenképpen fontos, hogy a beteget rendesen kivizsgálják. Tehát tulajdonképpen Én azt gondolom, hogy a vastagbél betegségek a kialakulása, ami szintén egy tünetszegény dolog, ott is az a lényeg, hogyha a széklet habitus megváltozik, tehát hasmenés vagy székrekedés alakul ki, vagy a normál széklet helye bármelyik irányba elindul a folyamat, vagy megváltozik, eddig hasmenéses volt, most székrekedéses lett, vagy a vér megjelenése, vagy fáradékonyság, vashiányos vérszegénység, megmagyarázhatatlan fogyás, ezek mind olyan jelek, amik intőjelek, amik miatt feltétlenül orvoshoz kell fordulni.
De hogyha ezek a tünetek, most például én a pufadásra, meg a hasgörcsre gondolok, ez tart néhány napig, aztán eltűnik az ember életéből, és pár hónap múlva, vagy pár hét múlva újra megjelenik, és mondjuk éppen gyógyítgatja magát különféle bélflóra helyrehozó szerekkel, akkor is rosszra kell gondolni, vagy ez csak egy ilyen táplálkozási urbanizáció?
Nem feltétlenül, a pufadásnak számtalan olyan jóindulatú betegség is oka lehet, tehát itt az irritábilis bélszindrómától a felszívódási zavarig az emésztő enzim csökkent, vagy hiányos működéséig, egy csomó minden lehet a pufadás hátterébe, akár még egy refluxbetegség is okozhat pufodást, tehát ilyen szempontból nagyon sok minden vezethető vissza. Én azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha ez gyakran és visszatérően előfordul, akkor célszerű orvoshoz fordulni, hogy ennek az okát valamilyen módon kivizsgáljuk. A szakember majd a megfelelő kórelőzmény felvételével, hogy családban mi fordult elő, milyen életkorban van a beteg, pontosan mik a tünetei, ezek alapján meg fogja tudni mondani, hogy kell-e tovább vizsgálni, vagy tünetviszerrel kell kezelni, vagy pedig milyen megoldás lesz. De hát ugye azt tudjuk, hogy az irritábilis bélszindrómában, amikor nincs szervi ok, csak működésbeli zavar, ilyenkor is azért egy-egy olyan vizsgálatot el kell végezni, ami kideríti, hogy ezzel kapcsolatosan van-e okunk félelemre, és hogy tovább kell-e vizsgálni a dolgokat. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen az a fontos, hogyha visszatérő panaszaink vannak, akkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Még egyetlen kérdésem van, lehet ezeket a tüneteket előbb, vagy produkálni lelki háttérrel is? Indukálni?
Pszichés okok miatt nagyon sok minden kialakulhat, ugye mindenki emlékszik arra, hogyha vizsgázott mondjuk érettség ellen, hogy akkor jönnek ilyen gyomorpanaszok, hányinger, rosszul lét, tehát ezek lehetnek simán
okay.
Pszichés okai is a dolognak. Hogyha ezek nem múlnak el, vagy visszatérnek, vagy állandóan fennállnak, akkor mindenképpen foglalkozni kell velük.
Elhangzott egészségügyi perceinkben ez alkalommal a Crohn-betegségről volt szó. Dr. Takács Alajos gasztroenterológust, a hazai Endomedics hálózat orvosigazgatóját kérdezte a témában Monas Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Gyöngyösi és Kál között a Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták. A 85-ös és 91-es kilométerek között a forgalom az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a leálló sáv és a külső sáv vehető igénybe. A munka kapcsán a 87-es kilométernél lévő Nagyfügedi pihenő, valamint a 90-es kilométernél fekvő Nagyfüged csomópont sem használható Vásárosnamény irányában. Mezőkövest térségében a 133-as és 131-es kilométerek között aszfaltoznak a főváros felé vezető oldalon. A külső sávot lezárták, a belső sáv járható. Mezőkeresztes közelében Vásárosnamény felé a 140-es és 142-es kilométerek között hasonló okból csak egy forgalmi sáv járható. Helyőkürt térségében a 160-as és 163-as kilométerek között felújítás miatt mindkét oldalon sávzárásra kell számítani. Az M35-ös autópályán Berettyó Újfalu felé a 12-es és 14-es kilométerek között a külső és a leálló sávot zárták le. A 14-es kilométernél a Hajdúnánás Balmazújváros csomópont fel és lehajtója sem használható. Időjárás függvényében a csomópontot a napokban nyitják majd meg. A Józsai pihenőhely közelében javítják a burkolatot. Berettyó Újfalu irányába a 31-es és 34-es kilométerek között a belső sávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. A 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és 144-es kilométernél hídépítés és közművekötés miatt a félútpályát lezárták. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. A 32-es főúton Jászalsó Szentgyörgynél aszfaltoznak. Az 52-es és 53-as kilométerek között számítsanak sávlezárásra. És végül, de nem utolsó sorban, a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás. Ezen a hétvégén, azaz november 23-án szombaton este 10 órától, november 24-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit, erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Köszöntő. Reggeli magazin.
Erzsi András vagyok, a meteorológus. Böbe még nem ért be, de hát úgy gondoltuk, hogy ebben a helyzetben mindenképp érdemes lenne adni egy friss időjárás jelentést. Hát, hogyha valaki már kinézett az ablakon, akkor láthatja, hogy kifehéredett a táj. megjött az első hó, és hát a mai napon ez lesz a jellemző, bár már megszülőben van, illetve hát távolodóban van az a rendszer, ami ezt okozza, de még most is folyamatosan hullik a friss hó, és hát ami a távolabbi kilátásokat illeti, a hétvégén úgy tűnik, hogy a hőmérsékletű viszonyok úgy fognak alakulni, hogy ez a hó ez megmarad, bár a mai nap után már további utánpótlásra, friss hóra nem számíthatunk. Tehát azt gondolom, hogy hólapátokat, meleg sapkákat, kesztyűket, téli gumikat elő, mert a következő néhány napban bizony ez a havas táj lesz a jellemző. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.
A nap verse.
Évek, ti még jövendő évek. Évek, ti még jövendő évek, kiket reményem megtagad. Előlegezni miért siettek hajam közé ősszálakat? Miért vegyülget íjkorán e lombok közé sápat levél? Emlékeztetni a vidorfát, hogy majd kiszárad és nem él. Nem ebben tartoztok ti nékem. Kaján elődötök a múlt, adós maradt sok szép örömmel, míg szer fölött is oszta bút. Ennek kamatját jó reményül fizessétek le most nekem. Ki tudja, úgy is érem én azt, hogy a tőkét fölvehetem. Vagy éppen azt jelenti e hó, fürtömre, mely szállongni kezd, hogy bár rövid volt, vége, vége nyaramnak, s a tél berekezd. S hogy meg ne essék szíve rajtam, ha jókor meglep a halál, azért kell, mint az őszkalásznak, megérnem a sarló alá. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé. Kevés esztendők súlya szintúgy legörnyezt a mély sír felé. És nékem e földön teherből, bánatból rész jutott elég. Azzal fölérő boldogságot hiába is reménylenék. Ó, vén vagyok, tapasztalásom tárháza megtelt gazdagon. Ott van romok közt életemnek vezére, széttört csillagom. Ott egy szakadt fonál ez a hit, egy csonkahorgony a remény. Így ültem énnek birtokában, az ifjú hogy ne volna vén. Szétnézek és többé körültem, nincs a nehány kedves barát. Aggódtatóan rám függeszti szemét egy könnyező család. Eleget éltem, hogy utánam emlék maradjon itt alant. Emlékül inséget hagyok, s e két vagy három boldogtalant. Szűnj meg, panasz! Ne háborog szív. Bűnöt csak egy volt, az erény. Ha veszteség ennek jutalma, jajgassa ki, hogy megnyerém. Vigasztalásul, annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is, porszem, akit a sorskerék hurcol, s ledob.
Arany János Évek, ti még eljövendő évek című versét Mensáros László előadásában hallották. Arany János már kamaszkorában segédtanítóként próbált enyhíteni szülei anyagi helyzetén. 1833-ban Debrecenben tanult. A következő évben Kisújszálláson idéglenes tanítói állást vállalt. 1835-ben visszatért Debrecenbe. A tanulás mellett festészettel, szobrászattal, zeneszerzéssel kísérletezett, sőt, rövid időre színésznek szegődött. Ezt követően segédtanító volt a Nagyszalontai gimnáziumban. Később községi segédjegyző, majd aljegyző volt. 1842-ben a nagyszalontai gimnázium rektora lett. 1845-ben az Elveszett alkotmány című művével megnyerte a Kisfaludi Társaság Vígeposzt pályázatát. Majd 47-ben az ugyancsak pályázatra beküldött Toldit a Kisfaludi Társaság fölemelt pályadíjjal jutalmaztam, Aranyt pedig tagjává választottam. Ettől az évtől szoros barátság fűzte Petőfi Sándorhoz. 1849-ben belügyminisztériumi fogalmazó volt Debrecenben, majd Pesten. A szabadságharc bukása után bujkálni kényszerült, pénzét, állását, jegyzői lakását elvesztettem. 1851-ben rövid ideig nevelőként dolgozott, majd a nagykőrösi református gimnáziumban tanított. 1859-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja, később titkára, majd főtitkára volt. 1860-tól Pesten élt, és itt is hunyt el 1882. október 22-én.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa a Kultúra és Nevelés Dikasztérium üléséhez. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Szent Atya új pápai bizottságot hoz létre a gyermekek világnapja népszerűsítésére. Romea Strata, útvonal és tanúsítványa Szent Évben. A spirituális vendég szeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus király vasárnapjára. Ferenc pápa. Ki kell menteni az embert a mai kor legnagyobb veszélyéből, a nihilizmusból. A Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris üléséhez intézett beszédében a pápa reményre szólított, és az összetett kulturális változások időszakában a digitális technológia, a mesterséges intelligencia hatásainak vizsgálatára. A világon még nagy az egyenlőtlenség a gyermekek iskoláztatásában, ezt fel kell számolni. Olyan társadalmi álmodókat kell nevelni, akik segítenek megszüntetni a szegénységet és a kirekesztést.
Il mondo non ha bisogno di ripetitori sonnambuli di quello che c'è già.
A világnak nem alvajárókra van szüksége, akik ismételgetik a már meglévő dolgokat, hanem új koreográfusokra, az emberben lakozó erőforrások új értelmezőire, új társadalmi költőkre. Nem kellenek olyan oktatási modellek, melyek pusztán eredménygyárak, kulturális terv nélkül, amelyekkel olyan személyeket lehet képezni, akik segítenek a világnak új lapot nyitni, kiírtva az egyenlőtlenséget, az elterjedt szegénységet és a kirekesztést. Ferenc pápa erre buzdította a nemrég összevont két pápai szervből létrejött Kultúra és Nevelés Dikasztérium első plenáris ülésének tagjait, akikkel csütörtökön délelőtt találkozott a Vatikánban. Az iskolák, az egyetemek és a kulturális központok tanítsanak meg vágyakozni, szomjazni, álmokat dédelgetni. Kulturális és nevelési gyakorlataink mérlegelésének és megváltoztatásának alapkritériuma legyen az elvárások minősége. Mit várunk valójában? Talán csalódás lesz az őszinte válasz, sikert, előrejutást a világ szemében, saját magunk megőrzését. Ez persze túl kevés lenne, tette hozzá a pápa, majd Emily Dickinson egy szép kifejezését idézte erre a folyamatra. Megmámorosodni a hajnaltól.
Anche io vi esorto, comprendete la vostra missione nel campo educativo e culturale.
A nevelés és a kultúra küldetésében is ki kell tágítani a látóhatárt, megtelni belső vitalitással, kreatívnak lenni, kockáztatni. Nem szabad félnünk, mivel Krisztus vezet és kísér minket, és azért sem, mert óriási kulturális és nevelési örökség van a birtokunkban. Meg kell szabadulnunk minden pesszimizmustól, mert az nem keresztényi. Minden erőnkkel legyünk azon, hogy kihúzzuk az embert a nihilizmus árnyékából, mely talán a legveszélyesebb csapás a mai kultúrában, mert el akarja törölni a reményt. Ne feledjük, a remény nem csal meg, erőt ad. Ferenc pápa megosztotta egy titkát. Olykor vágyat érez rá, hogy a történelem mai korszakának fülébe kiáltsa: ne feledkezz el a reményről. Számít a kultúra és nevelés dikasztérium tagjaira abban, hogy a közelgő szent év felerősítse ezt a kiáltást. A történelem eddigi korszakaihoz viszonyítva ma a legmagasabb az iskolába járó diákok száma. Bátorító adat, hogy mintegy 110 millió gyermek végzi el az alapoktatást. Sajnos azonban szomorú egyenlőtlenségeket is tapasztalunk. Közel 250 millió gyermek és serdülő nem jár iskolába.
Un imperativo morale cambiare questa situazione, perché i genocidi culturali non avvengono solo per la distruzione.
Erkölcsi kötelességünk megváltoztatni ezt a helyzetet. A kulturális népirtás ugyanis nem csak az örökség elpusztításával megy végbe. Az is kulturális népirtás, amikor elraboljuk a gyermekektől a jövőt, amikor nem adjuk meg nekik a feltételeket ahhoz, hogy megvalósítsák önmagukat. A tudományos haladásban és a technológiai újításokban óriási ugrások tanúi vagyunk, amelyek meghatározzák a korszakváltást. A digitális átállás és a mesterséges intelligencia előretörését nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez a jelenség kulcskérdések elé állít minket. Ezért a pápa arra kéri az egyetemi kutatóközpontokat, hogy tanulmányozzák a most zajló forradalmat, világítsanak rá annak előnyeire és veszélyeire. De félelemre semmi ok, emlékeztetett a Szentatya, majd hozzátette: az összetett kulturális változások gyakran a legtermékenyebbek és kreatívabbak az emberi gondolat fejlődése szempontjából. Az élő Krisztust szemlélve bátran tekinthetünk a jövőbe. Ne legyetek nyugdíjas nevelők, haladjatok mindig előre, buzdított végül Ferenc pápa.
A Szentatya új pápai bizottságot hoz létre a Gyermekek Világnapja népszerűsítésére. Ferenc pápa létrehozza a Gyermekek Világnapjának pápai bizottságát, amely előmozdítja a világnapot és az egyház küldetését, hogy hirdesse a gyermekek jogainak és méltóságának tiszteletben tartását. A gyermekek tekintete áhítat és nyitottság a misztériumra, meglátva azt, amit a felnőttek gyakran nem észlelnek. Ferenc pápa a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának létrehozásáról szóló szerdán közzétett kirográfiában hangsúlyozza a gyermekek fontosságát. Az új pápai bizottságra bízta a Gyermekek Világnapjának népszerűsítését, megszervezését és lelkesítését. A pápa kinevezte Enzo Fortunato ferences atyát a Gyermekek Világnapja pápai bizottságának első elnökévé. Ferenc pápa kirográfiában rámutat, hogy a gyermekek társadalmi státusza nagy mértékben változott az emberiség történelme során. Jézus idejében a gyermekeket nem becsülték nagyra, írja. Úgy tartották, hogy még nem emberek, sőt a rabbik, akik Isten országa titkait magyarázták, nyűgnek tekintették őket. Jézus megdönti ezt a mentalitást, és arra buzdítja tanítványait, hogy utánozzák azt a csodálatot, amellyel a gyermekek közelednek az élethez. A tanítványok arra kapnak meghívást, hogy növekedjenek a bizalomban, a ráhagyatkozásban, a rácsodálkozásban és az ámulatban, olyan tulajdonságokban, amelyeket az öregedés és a kiábrándulás gyakran kiolt az emberiségből. Mivel a gyermekeket Krisztus vére váltotta meg, ők is eredendően értékkel bírnak jelenlegi életszakaszukban, nem csak azért, mert felnőtté válva a jövőben hozzájárulnak majd az egyházhoz és a társadalomhoz, figyelmeztet a pápa. A család, az egyház és az állam a gyermekekért létezik, nem pedig fordítva. Minden ember születésétől fogva elidegeníthetetlen, sérthetetlen és egyetemes jogok alanya, hangsúlyozza. Ferenc pápa ezután arra buzdítja az egyházat, hogy adjon hangot a gyermekek jogainak, mint kötelességének és a szeretet kifejezésének. A gyerekeknek szükségük van és joguk van arra, hogy anyjuk, apjuk és családjuk elismerje, befogadja és megértse őket, hogy bizalom, szeretet vegye körül őket, és érzelmi biztonságot éljenek meg, függetlenül attól, hogy szüleikkel élnek-e vagy sem. Továbbá arra, hogy felfedezzék identitásukat, és hogy legyen nevük, családjuk és nemzetiségük, hogy legyen tiszteletük és jó hírnevük, hogy érzelmi stabilitást élvezzenek élet és oktatási körülményeikben. A Gyermekek Világnapja lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekeket állítsuk az egyház lelkipásztori tevékenységének középpontjába, és egyesítsük az egyházmegyéket szerte a világon a gyermekek fontosságának elismerésében. A pápa szerint a világnap segít a gyermekeknek megismerni, megszeretni és szolgálni Urunkat, Jézus Krisztust, mint barátjukat és jó pásztort, és hogy meggyökerezzen a hitük a szent gyermekek hagyományában, akiket az egyház lelki örökségként őriz. Romea Strata, a spirituális vendégszeretet új hagyománya a remény zarándokai számára. A 2025-ös szent évre készülve a Szent Péter művek közé teszi a Romea Strata útvonalat és a Testimonium bizonyítványt, amely mély spirituális élményt kínál a zarándokoknak római útjuk során. A Romea Strata kezdeményezés élén a Szent Péter Bazilika áll, együttműködésben a Szent Péter művekkel és a Vicenzai Egyházmegye Homo Viator San Teobaldo alapítványával. Együtt létrehoztak egy önkéntes szolgálatot, amely segíti a zarándokokat a Szent Péter Bazilikához, az útvonal végső állomásához vezető úton. A Romea Strata ötvözi a hagyományokat, a spiritualitást és a vendégszeretetet, modernizált eszközöket biztosítva a zarándokoknak, például az utazóknak szentelt digitalizált információkkal, és egy testimónium elnevezésű pergamen tanúsítványt útjuk emlékeként. Az újonnan meghirdetett kalauz több mint 1000 kilométeres útvonalat jelöl a térképen, kiemelve a történelmi, kulturális és természeti nevezetességeket. A Várko Orantinál, vagyis a zarándok belépési pontnál állomásozó önkéntesek várják majd a gyalogosan, kerékpárral vagy lovon érkező zarándokokat. Amint arról a bazilika beléptető pontja beszámolt, 2024. júniusa és októbere között közel 3700 testimóniumot, tanúsítványt adtak ki a Rómába érkező zarándokoknak, hangsúlyozva ezáltal a spirituális utak növekvő vonzerejét. A 2025-ös szent év várhatóan a világ minden tájáról vonzza a zarándokokat, és elkötelezett önkéntesek gondoskodnak majd a meleg és lelkileg gazdagító fogadtatásról. Mauro Gambetti bíboros, a Szent Péter Bazilika főpapja és a Szent Péter művek elnöke köszönetét fejezte ki az együttműködésért. Örülünk, hogy a Homo Viator San Teobaldo alapítvány segít a világ minden tájáról Péter apostol sírjához érkező zarándokok fogadásában. Raimondo Sinibaldi atya, a Homo Viator San Teobaldo alapítvány képviselője a kezdeményezés spirituális jelentőségét hangsúlyozta. Küldetésünk, hogy a zarándokok Rómába érkezését nagy lelki jelentőségű pillanattá tegyük. A Via Triumphale mentén egy új útvonal vezeti majd a zarándokokat közvetlenül a Szent Péter Bazilikához, nagyobb biztonságot és mélyebb lelki élményt kínálva, tette hozzá. Emellett az RFI, az olasz vasúthálózat és a római városvezetés helyreállít egy használaton kívüli vasúti szakaszt és a Montecsocsi alagutat, amelyet egy évtizede lezártak. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja, hogy gazdagítsák a tájat, és barátságos légkört teremtsenek a zarándokok számára, amikor közelednek a Szent Péter bazilikához.
Szerető igazság, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus Király vasárnapjára.
Sokak számára ismerős az a humoros történet, amely szerint egy ember bemegy a papjához, és panaszkodik szomszédjára, hogy az ő területéből 1 centimétert elfoglalt a kerítés állításakor. A pap megértően hallgatja és igazat ad neki. Nem sokkal ezután a szomszéd is megérkezik, és az ellenkezőjét állítja. A pap neki is igazat ad. A két szomszéd panaszáradatát végighallgatta a segédlelkész, és szóvá is tette. Na de hát, plébános úr, mindkettőnek igazat adott, mindkét embernek nem lehet igaza. Mire a pap, na látod, neked is igazad van. Ez a történet is arra világít rá, hogy mindaddig nem lesz béke, amíg mindenki a maga igazát akarja a másikra erőltetni. Nem mindegy, hogy igazam van, vagy nagybetűvel írva igazságom van, vagyis igazságban élek. Az igazságban élek. Amíg igazamat hajszolom, addig a másik fölé akarom helyezni magamat. Amikor a nagybetűs igazságom van, akkor a másik mellé zárkózom fel, és képessé válok vele együtt élni, még akkor is, ha nem mindenben értek egyet vele. Ez a nagybetűs igazság ugyanis nem egy fogalom, hanem egy személy. Jézus Krisztus, az igazság királya. Ha ő rajta keresztül szemlélem magamat és a másikat, akkor nem az igazam lesz a legfontosabb, hanem az igazságom. A nagybetűs igazságom, aki maga az Úr. Ekkor kezdem élni a királyi életet, és felül emelkedem ezen az országon, amelyben élek, és egyre közelebb kerülök Krisztushoz, az igazság királyához, akinek országa nem e világból való, ahogy olvassuk János evangéliumának 18. fejezetében, a 36. versben. Így kerülök a helyemre, és egyre több mindent el tudok fogadni életemben, hiszen ehhez a nagybetűs igazsághoz kerülök közelebb. Az igazam pedig másodlagossá válik. Krisztus Király vasárnapjának evangéliumi részében Pilátus és Jézus néz szembe egymással. Pilátus az igazságról kérdez, mert benne a szeretet és igazság külön vált. Az igaz élet ugyanis a szeretetben megélt élet, s ezért királyi élet. Jézusnál a szeretet és az igazság együtt van. Babits Mihály megfogalmazása szerint egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Jézus élete azért királyi élet, mert egybe kapcsolja, amit az ember ketté tört. Az ember ugyanis, akit szeret, azzal nem akar igazságos lenni, akit nem szeret, azzal pedig képes nagyon kegyetlenül bánni. Ezért kéri tőlünk is az egyházi év végén, hogy királyi életet éljünk. A királyi élet nem más, mint kapcsolatban lenni Istennel, akinél a szeretet és igazság együtt van, mert ő szerető igazság. Akkor élek igaz, és így királyi életet, ha őszinte leszek magamhoz, kimondok mindent, ami bennem van, magammal szemben őszintévé válok, és meg is tudok, meg is akarok bocsátani magamnak. Ha nem hazudom többé magamnak, és elkezdek őszintén élni, akkor már másokkal is megmerem tenni ugyanezt, és akkor igazságom nem kegyetlen lesz, hanem szeretetteljes, irgalmas igazság. Így élte Jézus a király életet. Állandó kapcsolatban az örök szeretettel, aki őt vezérelte. S mivel Istent hordozta, ezért tud másokat is Istenhez vezetni. Ezért Uram és Királyom Jézus, mert érzem, és neki elhiszem, hogy nem csap be, és az igazságra vezet. mert Istenből él, lelkében hallja a hangot. A nagybeteg megfogta orvosa kezét, és azt mondta neki: úgy félek a haláltól. Mi vár rám túl, mondja el, kérem. Ekkor az orvos kitárta a folyósóra nyíló ajtót. Egy kutya futott be, és minden mozdulatával kinyilvánította örömét, hogy gazdáját láthatja. Ekkor az orvos a következőt mondta a betegnek: figyelte, hogyan viselkedett a kutya? Még soha nem volt ebben a helyiségben, és nem ismeri a helyiség lakóit sem, azt azonban tudta, hogy gazdája az ajtó mögötti helyiségben van, ezért ugrott be, hogy vidáman, mihelyt kinyílt az ajtó. Nézze, folytatta az orvos, én sem tudok sokkal többet a halál utáni életről, mint ön, de elég annyit tudnom, hogy uram és királyom oda át van. Ezért, ha majd egy napon kinyílik az az ajtó, nagy örömmel futok be én is a gazdámhoz, királyomhoz. Azaz úgynevezett ajtó nekünk is kinyílik. Királyunk, gazdánk oda át vár, s mivel ő vár, nem lehet rossz. Hol tartok most? Jelenleg mi a fontosabb? Az igazam, vagy a nagybetűs igazságom, aki az út, az igazság és az élet?
Szerető igazság. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus Király vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Szent Lukács úgy mutatja be Jézus nyilvános működésének idejét evangéliumában, hogy az Úr folyamatosan úton van Jeruzsálem felé. Názáretből indul, ahol felnevelkedett, és megérkezik Jeruzsálembe, ahol véget ér az élete. A mai evangélium helyszíne tehát Jeruzsálem, s ebből tudjuk, hogy élete, küldetése hamarosan befejeződik. Jeruzsálemi tevékenységét azzal kezdi, hogy rendet tesz a templomban, kiűzi onnan a kereskedőket, akik az áldozatokhoz szükséges állatokat árusították, illetve pénzt váltottak a zarándokok számára, hogy meg tudják fizetni a templomadót. Jézus úgy gondolja, hogy ezeknek a tevékenységeknek nincs helye sem a templomban, sem annak előcsarnokában. kiűzésükkel birtokba veszi a templomot, amely Istennek, az ő atyának a lakóhelye, és visszaadja rendeltetésének, azaz újból az imádságháza és az istentisztelet helye lesz. A templom ugyanis szent hely, ahol nincs helye a kereskedésnek vagy pénzügyek bonyolításának. Ezt követően Jézus tanítani kezd a templomban. Miután 3 évig folyamatosan vándorúton volt, és mindenütt, a városokban, a falvakban, zsinagógákban, magánházaknál és a pusztaságokban tanította az embereket, most minden nap a templomba jön, hogy tanítson. Itt hirdeti az Isten országáról szóló örömhírt, a nép pedig odaadó figyelemmel hallgatja őt. A korabeli vallási vezetők veszélyesnek tartották újszerű tanítását, ezért szembefordulnak vele és vesztét tervezik. Tervükről tudomása van az Úrnak, de a veszély nem akadályozza meg őt küldetése beteljesítésében.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 533-as számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik, emlékezz meg Isten. Majd a 209-es számú ének következik, a mélységből hozzád kiáltok, Uram, kezdő sorral. Ezután a Szent vagy Uram énekeskönyv 142-es számú énekét énekeljük, zálogáltattadó Jézus kezdő sorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 311-es számú, kihez az Úr elküldé kezdetű énekének éneklésével. Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 533-as és 209-es, a Szent vagy Uram énekeskönyv 142-es, és az Éneklőegyház 311-es számú énekeit énekeljük a mai szentmisén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.